Vendégem továbbra is Bajtek Gyöngyvér, a Navigator Investments NRT vezérigazgatója, akivel építkezésről beszélgetünk, mert hogy bármiről beszélgetünk, mindig az építkezéshez jutottunk, hogy valahonnan, és általában a nulláról valahová szeretsz eljutni, Gyöngyvér. 2020. április, megtalált téged a Navigator, vagy te találtad meg?
Igazából egymásra találtunk, a jelenlegi elnökünk Jutasi Zoltánnal egy helyen laktunk régebben, és akkor ott van egy jó kis kávézót, kávéztunk egyet, mert egy közös ismerősünk ajánlotta Zolinak, hogy én most éppen szabad vagyok, és valamiféle ilyen tanácsadója, vagy valami egyéb munkát keresek. Ugye ez a Covid előtt volt, február elején. Én bevallom őszintén, akkor már sejtettem, hogy lesz járvány. Ezt most nem akarok ebbe belemenni, de úgy bizonyos trendek meg egyebek itthon még nem gondol, és nekem volt egy érzésem, hogy lesz, akkor viszont kéne valami munkát keresnem, és éppen egy olyan életszakaszban voltam, amikor pihenőt akartam magamnak adni, de úgy gondoltam, hogy nem.
Legfeljebb azt nem tudtuk, bocsánat, hogy ez a járvány, ez milyen, mi mindent fog hozni az életünkbe.
Igen, hogy ilyen hosszú lesz, azt nem, de mondom, tehát én egy picit megriadtam, hogy nem most van az ideje itt annak, hogy pihenjek, és hogy ne legyen jövedelmem és munkám. És akkor találkoztunk a Zoltánnal, ő mondta, hogy megy síelni, stb. Egy kis szabadidő, és majd jelentkezik. És akkor jelentkezett nálam a lockdown első napján, hogy van itt egy projekt, és tudja, hogy én foglalkoztam az egészségügyel, és hogy szívesen belevonna, el kell mennünk a Szegedre a munkatársakhoz, hogy megyek-e. Mondom, persze megyek. És tulajdonképpen ez volt az első olyan közös pont, ahol egy kicsit elkezdtünk együtt dolgozni és együtt gondolkodni.
És milyen érdekes, hogy amikor minden lezáródott neked, akkor nyílt egy ajtó.
Igen,
azzal
igen,
a nappal.
Igen. Ez valóban egy nagyon-nagyon érdekes dolog volt. Nekem eleve a Covid-dal kapcsolatban igyekszem pozitív dolgokra emlékezni. És akkor megismerkedtünk Zoltánnal, és utána annyira erős lezárás jött, hogy akkor már csak online tudtunk egymással beszélgetni. Elindult ez az egészségügyel kapcsolatos gondolkodás, volt egy érdekeltség a Navigator Investmentsnek egy gyógyszermolekulához kapcsolódó cégben, ahova éppen projektigazgatót kerestek, és akkor felkért a Zoli, egyeztetve a többi munkatársal, hogy elvállalnám ezt a munkát, és április elsői nappal, az pont egy olyan hiszem, egy szerda volt, akkor tulajdonképpen pacsisztunk és csináljuk együtt. Májusban találkoztunk először személyesen. Egy-egy munkatársal időnként összefutottunk, de májustól kezdhettünk ugye közös irodai munkát.
Tehát akkor picit lassabban indult ez az egész ilyen szempontból.
Nem, csak a személyes része, mert azonnal elkezdtünk dolgozni, megvoltak a feladatok, egyeztetések, anyagok készítése, és akkor én ebben a projektben elkezdtem dolgozni a Navigator Investmentnek, amit egy picit a Covid felülírt, mert jött ennek a társaságnak, akiben volt érdekeltségünk, ők a Covid-hoz kapcsolódóan nagyon gyorsan, nagyon profi tesztelési folyamatokat alakítottak ki, és a hangsúly egy picit átterelődött náluk a molekuláról erre a dologra. Úgyhogy feladatom se volt nagyon, viszont ott voltam fizikailag a Navigator Investments irodájában Budapesten, és ahogy hallottam a vezető értekezleten kérdések, megoldandó dolgok, akkor úgy elkezdtem jelentkezni, és akkor készítettem a Zoltánnak egy ilyen kis listát, hogy szerintem ezt így kéne, azt úgy kéne. Beszélgettünk sokat, és akkor felkért cégvezetőnek. Egyébként több olyan munkatársunk van most vezetőbeosztásban, akik először tanácsadóként dolgoztak nálunk, és utána kértük fel őket valamelyik terület irányítására, tehát most a Navigator Investmentsben.
És ma már vezérigazgatóként dolgozol a cégnél.
Igen, és amikor a tavalyi év nyarán a tőzsdére kerültünk, akkor előtte felkért Zoltán, hogyha megyünk a tőzsdére, akkor lennék a vezérigazgató, és örömmel vállaltam ezt a
És feladatot. Azt mondtuk, hogy beszélünk ténylegesen arról, hogy mivel is foglalkoztok, mert hogy rengeteg kihívás van ebben, és azt mondtad, hogy ezek a kihívások, meg az, hogy mindig újabb és újabb területek kerülnek előtérbe, ez újra és újra ad muníciót ahhoz, hogy nap mint nap az ember úgy menjen be dolgozni, de azért megint csak egy olyan területen vagyunk, ami nem feltétlenül egy nőies terület, mert a daru tervezéstől, meg a mérnöki pályánál kezdtük, és hát egy holding társaság beszélünk, kis és középvállalkozásokat felvásárolnak, átalakítanak, tőzsdére visznek, tehát sok mindennel foglalkoztok, de nem feltétlenül nőiesnek gondolnám első hallásra.
Én azt, hogy nem nőies, abból a szempontból elfogadom, hogy igen, amikor például legutóbb a B50 rendezvényen voltunk, három hölgyet láttam, akik ilyen méretű cégeknek a vezetői, nem nőies feladat.
50-ből, tehát 47-3 volt az arány,
igen,
vagy 4 veled együtt.
Lehetne ezt egy picit támogatni, én amikor 90-es évek évek közepén voltam egy tanulmányúton Amerikában, mérnökirodákat néztünk meg. Ott találkoztam egy houstoni céggel, ahol akkor nálam pár évvel idősebb hölgy volt a vezetője, az is egy tervezői iroda volt, és érdeklődtem, hogy hogy van munkájuk, és mondta, hogy van egy olyan állami szabály, hogy női tulajdonosok és vezetők által irányított cégeknek kell adni az állami beruházásoknak a 20%-át. Szóval lehet ezt így is. Nyilván nem feltétlen az erőszakos megoldások a legfontosabbak, de szerintem az egy olyan elegáns megoldás, amit ott hallottam. Tehát visszatérve, én nem gondolom, hogy vannak női meg férfi szakmák, főleg az ilyen típusú vezetésben, mert igen, vannak, mert nem tudnék bányász lenni, mert nincs erőm hozzá, tehát nem tudnék erre vályán lenni. Egy férfinek a keze valószínűleg alkalmatlan arra, hogy lereszelje egy hölgynek a körmét, de ez se igaz, mert lehet, hogy valaki erre alkalmas. Talán inkább a fizikai adottságok miatt lehetne rangsorolni, hogy most mit bír egy nő, és mit bír egy férfi, és akkor már is azt mondhatjuk, hogy ez mondjuk ilyen 80%, mert a férfiak 20%-a tudna női munkát is végezni, és a nők 20%-a férfit.
Abszolút egyetértek, inkább máshonnan gyökerezik ezt, hogy mire treníroznak minket gyerekkorunkban, mik a sztereotípiák, tehát egy csomó ilyen dolog befolyásolja azt, hogy mit gondolunk férfiasnak, vagy nőiesnek.
Igen, igen, valóban, tehát ez sokkal fontosabb dolog, de ma már nagyon más világ van, ugye régen azért az úgy elfogadott, ott most mondjuk a nagyszüleim idejéből beszélünk, amikor a férfi dolgozott, keresett annyit, hogy el tudja tartani a családját. Ma már nem itt tartunk, ma már nem erről szól a dolog, hanem valóban mindketten kell, hogy keressenek, sőt adott esetben az hozza az élet, akkor a férfi megy el, a kisgyerekkel ő marad vele otthon. Tehát a körülmények is megváltoztatták azt, hogy a nőknek sokkal nagyobb szerepet kell vállalniuk a munkában, a háztartásban. Nálunk a cégnél, ha én jól belegondolok, én vezérigazgatóként vezettem a céget, igen, a két tagvállalatunknak férfi az ügyvezető igazgatója, de például nálunk a holdingban az igazgatók közt hölgyek is vannak. Sőt, most volt egy olyan vezetői egyeztetésünk, amikor egy szem férfi kollega volt, a többiek online jelentkeztek be, aki kérdeztük is, hogy beül-e az öt hölgy közé, hogy nem fél-e tőlünk. Tehát nálunk szerencsére ez az arány rendben van, de az is biztos, hogy a pénzügyi terület, a befektetési terület még alapvetően a férfiaknak a játszótere, ha ezt így mondhatom, és nem bántom meg őket. Érdekes dolog volt. Nekem azért nem szokatlan, mert én tényleg tulajdonképpen 23 éves koromtól kezdve valamilyen típusú céget vezetek. Nem, azt nem mondhatom, hogy természetes, hogy engem fölkérnek vezérigazgatónak a Navigator Investmentsbe, mert ez egy megtisztelő dolog is volt számomra, de nem amiatt, hogy nő vagyok, hanem amiatt, hogy én ezt tudom, vagy nem tudom. Tehát én ezen már túlléptem, azt hiszem, és amikor itt szóba kerül, hogy nő, akkor egy kicsit nekem ebbe bele is kell gondolni, hogy ennek milyen hátránya van, milyen előnye, mert ami esetleg hátrány, vagy amiket tapasztalok, én azokon már nem csinálok ügyet, azokon én már átlépek, meg hát egyet azért valljunk be, hogy azért az ember, amikor bölcsebb már, ezt mondjuk, és ne idősebb, akkor már sokkal könnyebben el is fogadják. Ez egy fontos dolog. Ezt azért tényleg elmondhatjuk mindannyian, hogyha valaki azt hallja, hogy 40 évet céget vezet, nem áll neki megkérdőjelezni, hogy tud-e céget vezetni.
Hogyha az elismeréseknél meg a díjaknál tartottunk, akkor ugye a Navigator Investments nyerte az év kijelölt tanácsadója a Bét Extend piacon díjat, amit úgy is lefordíthatunk, hogy a Bét Legek díját. Mekkora sikernek vagy elismerésnek éltétek meg ezt?
Ez nagy siker, nagy elismerés. Ugye az azt jelenti, hogy az Extendre menő cégek közül az összes cég közül mi vittük a legtöbbet eddig a tőzsdére. 22 vállalatot vezettek be a tőzsdére, és ebben 9 volt az, amiben volt, ahol közreműködőként, de amihez nekünk közünk volt, és amiket mi vittünk a tőzsdére. Szerintem ez egy nagyon, nagyon szép eredmény, a tanácsadói területnek egy olyan elismerése, ami tulajdonképpen Magyarországon szerintem nagyon fontos. Ráadásul ott ugye más jellegű elismerések vannak, mert a többi cégünknél ott esetleg a termékek, meg az egyebeket, azt lehet látni, az kézzelfogható dolog. Egy tanácsadói tevékenység igen, kézzelfogható, amikor valamelyik cég a tőzsdére került, ez nagyon jó dolog, ugye megkapjuk a támsztónokat mink is otthon az elnök úrnak az irodájában szép sorban, tehát szerencsére van egy ilyen tárgyasult formája is, de amikor egy picit minket ünnepelnek azért, mert valamit jól csináltunk, az egy nagyon fontos dolog. Amiről beszéltünk, hogy dicsérni is kell, és az is jó, hogyha megveregetik az embernek a vállát.
És meg is kell állni akkor egy pillanatra, hogy nem csak menni egyből tovább. inkább.
Igen, igen. Ezt mi szoktuk is, egyébként igyekszünk ilyen fél évente olyan céges eseményeket, összcéges eseményeket tartani, hogy picit nagyon röviden értékeljük azt, hogy hol tartottunk, hova jutottunk, megköszönjük a munkatársaknak a munkát, és mindenki egy picit belegondoljon, hogy hú, ez tényleg, ezt mi megcsináltuk.
És hogy együtt értük el, ez nagyon igen, fontos. Igen. Ugye nagyon sok KKV esetében lehet azt látni, hogy mondjuk egy családi vállalkozás, egy személyes irányítás esetében, hogy másfajta szervezetté kell válni akkor, hogyha szintet akar lépni ez a cég vagy szervezet. Mennyi idő általában a tőzsdei bevezetés?
Hát azért
ez egy folyamat.
Igen, igen, eleve egy nagyon komoly átvilágítási tevékenység történik ugye a tőzsdei bevezetés előtt, ahol viszonylag hamar akár az is kiderülhet, hogy nem alkalmas ez a cég, vagy olyan típusú változtatásokat kéne végrehajtani a cégen belül, amit a tulajdonosok nem akarnak, vagy valamiért a vezetésnek nagy az ellenállása. Ezek nagyon gyorsan kiszoktak derülni. Hát egyébként meg 6 hónap és másfél év közötti időszakról van szó. A Navigator Investments ezt fél év alatt megugrotta. Extra rövid idő alatt léptünk mi a tőzsdére, ugye ez volt, amikor a hóhért akasztják, hiszen ugye minket is ugyanúgy átvilágítottak, de általában ez másfél év, viszont a gondolat megérésétől kezdve azért ez sokkal több. Tehát itt a munkatársaink nagyon sokszor olyan cégeket keresnek meg most is, mint akikkel már évek óta beszéltünk erről. Ez egy nagyon-nagyon komoly lépés, egész más típusú működést igényel, és most az adminisztrációban, a nyilvántartásokban, a beszámolókban jelentkezik ez elsősorban egy cégtől, hogyha ő a tőzsdén van.
Hogyha már ugye szóba kerültek a KKV-k kapcsán a családi vállalkozások, akkor itt ez az egyik legaktuálisabb kérdés, a generációváltás kérdése, ezeknek a problémáknak a kezelése, amivel ti is foglalkoztok. Mit láttok, vagy mit látsz ezen a területen,
hát,
a piacon?
Hát ez a része a cégnek, amire azt mondom, hogy ez egy nagyon izgalmas terület, és ez, ami nekem a folyamatos kihívást jelenti, és úgy gondolom, hogy fogja is jelenteni. A Navigator Investmentsnek ugye a másik fő tevékenysége, hogy olyan cégeket vásárol fel, olyan cégeket világítunk át, keresünk meg, ahol probléma a generációváltás, jól működő cégek, tehát ez nagyon fontos dolog, tehát mi nem mentőkötelet akarunk nyújtani, hanem ha valóban van egy megfelelően működő cég, ahol a tulajdonos úgy dönt, hogy ő szeretne megválni tőle, nincs vagy a családban, vagy egyéb körben más, aki tovább vinni ezt a céget, akkor mi azt szívesen felvásároljuk. Két területen gondolkodunk, ugye az egyik a Trifolium Kft.-hez hasonló faipari és acélszerkezet gyártási tevékenységet folytató cégeket keresünk meg, a másik irány pedig az Instrum Kft.-nk, amit ő külön van, gépalkatrészeket gyárt, ilyen forgácsoló cég, tehát ez a másik irány, most ezt a kettőt próbáljuk evidenciában tartani, ezt a két szakterületet, nem jelenti azt, hogy más irányban esetleg nem mennénk el, de fontos, hogy termelőipari cégekről beszélünk, hiszen ezeknek van egy olyan értéke, meg egy olyan hozzáadott értéke, amit utána tovább lehet vinni. Gond, nagy gond a generációváltás, ez általában a cégek ugye a 90-es évek végén, közepén alakult vállalkozásokról van szó, és ha most ugye az én életutamról beszélünk, tehát ha én nekem a mérnökirodát még vinném, akkor ugyanott gondot jelentene, de szerencsére a cégtársam fiát fogja venni. Tehát ez valóban a rendszerváltást követő KKV-knál okozhat gondot.
És okoz is, tehát nem tudom, hogy 10-ből hány cégnél, de múltkor olvastam, hogy nagyon sok
igen,
céget
és egyre
ez
több
Magyarországon.
Van, egyre több van, és ez egy nagyon nehéz dolog. Ugye eleve nehéz az, hogy amikor valakinek van egy cége, egy vállalkozása, hogy ő mennyiért szeretné eladni. Általában sokkal több ér. Máshogy
hát az
gondolkodunk.
Életünk munkája van egy ilyen
igen,
cégben.
Az életünk munkája, nyilván ezért is gondolkodunk termelő meg ipari cégben, mert egy kereskedelmi cégnek, ez nem az én szakterület, de azért azt elmondtam, annak ugye nincs egy akkora értéke, tehát az bárki át tudja venni. Az ipari cégeknél általában a tulajdonosok úgy voltak részesei a mindennapoknak, hogy mindent ők intéztek. Most ezt átvenni, és az emberekkel, az ott dolgozókkal megértetni, hogy ez működni fog, nem egy egyszerű feladat, mert az a része, hogy rendben van-e a cég, az átvilágítás része az egy viszonylag megfelelő szabályokkal itt-innen alapján végezhető dolog, de utána nyilván az, hogy egyáltalán meglépjük ezeket a dolgokat, az hosszú idő. Az Instrum Kft-t azt a tavalyi év első fél évében vásároltuk meg, hosszú egyeztetés történt ott is a tulajdonos hölgyel, és utána nagyon kellett figyelnünk, és figyelünk is arra, hogy a munkatársak jól érezzék magukat, lássák a folyamatot, érezzék a biztonságot. Nekünk ez nagyon fontos, hogy ugyanúgy, sőt, hát ugye az a cél, hogy jobban tudjuk működtetni ezeket a cégeket.
Beszéltünk sokat a vezetésről, a vezetésben való egyéni felelősségről, és arról, hogy ha egyébként mi magunk is átélünk bizonyos helyzeteket, akkor megértőbbek vagy gondoskodóbbak tudunk vezetőként is akár lenni. Az, hogy te édesanyaként és vezetőként is egyszerre funkcionáltál, ez a szemléleteden változtatott-e akár a kollégákkal való kapcsolattartásban, vagy megérteni azt, hogy adott esetben mondjuk egy pandémia alatt vagy azóta mi mennek keresztül?
Igyekszem erre figyelni, de én azt gondolom, hogy nálunk a tulajdonosunk is, a munkatársaink is, ezekre figyelünk. Persze nagyon fontos, hogy szigorú és igazságos legyen egy főnök. Ahogy mondtam, de abban az igazságosságban ugye az is benne van, hogyha valakinél egy olyan helyzet alakul ki, hogy beteg a gyermek, hogy valami családi esemény van, akkor olyan nincs, hogy de akkor azonnal be kell jönnöd. Nekünk úgy kell működtetni a céget, ez ugye egy nagyon fontos dolog, hogy nem lehetnek nélkülözhetetlen emberek. Persze üzenem minden munkatársamnak, hogy nélkülözhetetlen, és nagyon nagy szükség van rájuk, és örömmel dolgozunk velük, de arról nem szólhat, és nem lehet úgy jól működtetni egy céget, hogyha nem tudunk helyettesíteni. Mindenki pótolható, én is. Ezt tudni kell, mert egyébként meg olyan kockázatokat vinnénk a cégbe, meg a működésébe, ami lehetetlenné tenni esetleg a működtetést. Tehát, hogyha az a kérdés, hogyha munkatársaknak személyes gondjai vannak, vagy egyebek, akkor ezekkel tudunk-e foglalkozni? Igen. Rugalmasak vagyunk, nyilván vannak szabályok, de a szabályokat jól meg kell határozni, ismertetni kell. Ez a része, ez működik. Nagyon más világ van, mint régen volt. Ha most beszélünk a fiatalokról, az ő hozzáállásuk egészen más, mint a miénk. És nem vagyok benne biztos, hogy az a rossz.
Mert a munka-magánélet mesdjéjén mozgunk, hogy melyik mennyire fontos.
Mert mi, tehát én amikor dolgozom, hogyha nekem valami feladatot meg kell csinálni, fel sem merül, hogy ne csinálnám meg éjjel. A fiatalok meg azt mondják, hogy holnap folytatom, amikor munkaidő van.
És nem, ettől még ugyanúgy szeretheti a munkáját.
Igen, nem tudom eldönteni, hogy hogyan jó, hogy nem jó. Talán a lojalitás a legfontosabb, mert ha valaki lojális, akkor pontosan tudja, hogy ez most meg kell éjjel csinálni, akkor megcsinálom, de viszont a vezetés szempontjából is nagyon fontos, hogy fölöslegesen ne ugráltassa, túráztassa a munkatársakat. Csak azért csinálja meg, mert én vagyok a főnök, és ezt mondtam, én ilyet soha nem csinálok. Nem erről szól a dolog. És amit szoktam mondani a munkatársaimnak is, ugye nálunk azért üzemek vannak, ahol fizikai dolgozók végzik a munkájukat, hogyha ők nem lennének, akkor nem lenne itt vezetni. Ez nagyon fontos dolog, hogy ezeket el kell fogadni, és tudomásul kell venni, hogy mindenki mindenkitől függ, és együtt kell dolgoznunk csapatban.
Egy vezérigazgatónak hány munkaórából áll egy napja? Hát, papíron és a valóságban.
Hát a papíron én osztom be a munkaidőmet, tehát ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Hétköznap, mivel igazából már nekem ugye a fiam önálló életet él.
26 éves,
így van. Olyan terheim nincsenek, ami a családhoz kapcsolódik. Tulajdonképpen dolgozhatok éjjel-nappal. 10 órát azért dolgozom. Tehát megvan a menet, reggel megnézem az e-maileket, akkor utána kávézgatok egyet. Hát 10 órából, de ha arról van szó, hétvégén is sokszor kinyitom a gépet, most beszéltük a munkatársakkal, hogy most hétvégén nem. De hát ugye ezek ben sajnos ez a rengeteg eszköz kicsit ellenünkre van, mert ugye látom a telefonomon azonnal, hogyha jön egy e-mail, az ember pontosan tudja, hogy honnan jöhet, akkor el kell-e olvasnom, vagy nem, de próbálok azért egy kicsit határt szabni. De én élvezem, meg én akkor is dolgozom, amikor ülök az autóba és gondolkodom, tehát ebbe ez is egy érdekes dolog, és amikor statikus mérnökként dolgoztam, ott is ez volt, hogy mentem a villamoson, és egy adott probléma megoldásán törtem a fejem. Én szeretem ezt csinálni.
Ez akkor jó, hogyha az ember szereti a munkáját.
Igen, igen.
Annyit még elárultál az interjú előtt, hogy egy Rolling Stones koncertért akár külföldre is elutaztál. Mi az, ami még tölt, amit szeretsz csinálni, ha nem dolgozol?
Nagyon szeretek főzni. Nekem a főzés az egy nagyon komoly kikapcsolódás. Én azért mondom, örülni fogok, ha sok unokám lesz, és akkor majd nekik főzhetek, de nem baj, hogy nem kell minden nap főznöm. Azt én pontosan tudom, hogy nem egy egyszerű dolog a családanyáknak este kitalálni mindig, hogy másnap mi legyen a kaja, de szeretek főzni. Utazni nagyon szeretek. Én nagyon sok helyen jártam a világban, mindenféle módon, az autostoppos utazásoktól kezdve egyéb módon utazok barátnőkkel, baráttal, fiammal, barátnőjével. Tehát azt hiszem, az utazás még egy fontos dolog. Szeretek olvasni. Ugye arra azt mondom, mint majdnem mindenki, hogy nincs annyi időnk, sajnos ugye ahhoz is az agyunkat kell használni. Tehát egy jó könyv az nem feltétlen pihentető, hanem arra koncentrálni kell, de a nyaralások azért az arról szól, hogyha van lehetőség, tengerpart.
Akkor viszel egy könyvet is
magadban. Igen, igen, vagy még többet is, és akkor olvassak.
Arról beszéltünk, hogy esetleg innen mész nyugdíjba, mert hogy azt mondtad, hogy itt még rengeteg kihívás van. Mi van a bakancslistádon, ha van?
Nincs bakancslistám. Sajnos ennyi idős korára az embernek el kellett oda jutni, és ez ugye a környezetemben azért elég sok tragédia történik mostanában, tehát most már abban a korban vagyunk, hogy osztálytársakat vesztünk el, barátoknak van súlyos betegsége. Nincs bakancslistám. Van olyan, amit ha majd megcsinálok, az még jó lesz, de én úgy gondolom, hogy úgy kell élni a mindennapokat, hogy ne vágyódjunk nagyon másra, mert akkor állandóan csak egy vágyódás lesz az életem. Hát ha valami személyest mondhatok, nagyon szeretném, hogyha az unokáimat, vagy lesznek unokáim, akkor velük foglalkozzam. De nyilván, ugye, amiről beszéltünk, hogy nő, tehát egy nőnél azért lehetek én akármilyen vezérigazgató, meg egyebek, nyilván, hogyha erről van szó, akkor az ember ellágyul. Abban is bízom, hogy ez még odébb van, de azt talán szerepel, igen.
Idáig a személyes tervek, és akkor még egy pillanatra ugorjunk vissza a cég vezetéshez, a navigátorhoz. Ugye a 2022-es év egy nehéz piaci környezetet hozott. Beszéltünk egyrészt ugye a Covidról, ami az elmúlt éveket jellemezte, most pedig azért a háború is egy bizonytalanságot teremtett itt a szomszédos országban. Mennyire könnyű vagy nehéz most működni, illetve mennyire ugye itt felvásárlásról, magánbefektetőkről, tanácsadásról, tőzsdei piacra lépésről beszélünk, tehát egy nagyon komplex dolog. Egy jelenlegi tőkepiaci környezetben. Mit látsz?
Hát nagy a kihívás. Egyértelműen nagyon nehéz helyzetben vagyunk most, amikor a befektetők megszólításáról van szó. Ezt szerencsére a munkatársaim végzik, és én csak hallgatom az eredményeket, és bízom benne, hogy egyre több eredményt hallunk. A cégeknek a működtetésével kapcsolatban igyekszünk felkészülni a kihívásra, új megrendelőket megkeresni, új piacok felé nézni. Munka van vele, tehát nem szabad ülni a babérjainkon, és aki dolgozik, és aki odafigyel, az fennmarad. Tehát én azt nem gondolom, hogy a befektetett munka nem térülne meg. Nagyon komoly elképzeléseink vannak, és én úgy látom, hogy ez minden külső tényező ellenére működni fog. Újabb célpontok, akvizíciós célpontok állnak előttünk, folyamatban vannak újabb felvásárlások. Ezeket el fogjuk érni, figyelnünk kell. Tehát nagyon rugalmasnak kell lenni, és nagyon figyelnünk kell a körülöttünk lévő dolgokra, de nagyon jó csapatunk van, nagyon jó munkatársaim vannak, és azt elmondhatom, és nem csak a hölgyek, hanem a férfi kollégáim is, hogy nagyon jól tudunk reagálni a változásokra.
És azt gondolom, hogy ez egy kulcs mondat 2023-ban, de a jövőben is.
Így van, így van, így van.
Gyöngyvér, köszönöm szépen a mai beszélgetést, és remélem, hogy ez az első interjú, mert hogy debütáltál nyilatkozóként, azért kellemes emlék.
Én is nagyon szépen köszönöm, és jól éreztem magam.
Bajtek Gyöngyvér, a Navigator Investments NRT vezérigazgatója volt ma a vendégem.